Szent István Rádió. A jó hír hangja.
Egy óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalmából: a vármegyék emlékkövét helyezték el a Magyar Kálvárián, Sátoraljaújhelyen. Legyőzte a fideszes Wagner Ákos Mirkóczki Ádámot Egerben. Magabiztos győzelemmel Horváth Richárd nyerte a 60-i polgármester választást. Miskolcon Tóth Szánta József, a Pont Mi Lokálpatrióták Egyesület és a Fidesz-KDNP jelöltje lett a polgármester. Fideszes győzelem Karcagon, új polgármester Szolnokon. Ezek műsorunk témái, kérjük tartsanak velünk. Egy újabb tárgyal lett gazdagabb a Magyar Kálvária emlékegyüttes jelképeinek sora. Pár évvel ezelőtt az égre mutató turul madár szobrát avatták fel, idén pedig a vármegyék emlékkövét helyezte el a Patrónus Alapítvány, melynek avatása június 4-én volt, mondta el Szajkó Gábor, az alapítvány kurátora.
Ami alapjában véve ennek az organikus fejlődésnek a része, és egyben egy hiánypótló emlékmű, emlékjel. Rengeteg turistával találkozom itt a Magyar Kálvárián, sokszor csoportot vezetek, fölteszem a kérdést, hogy milyen messze van Kolozsvár, vagy akár éppen Pozsony. Sajnos nem nagyon vagyunk vele tisztában. A határon túliak még inkább, de az anyaországiak kevésbé, és ez indított el egy gondolatot bennem, hogy a Patronus Alapítvány további elemmel bővíti a Magyar Kálváriát. Követ nagyon igényesen szerettük volna megválasztani, vagy megkeresni, úgy így 5-6 kőbányában jutottunk el, de végül is kár volt elmenni Eger mellé egy kőbányába, amikor a végén itt találtuk meg Sárospatakon. Egy hatalmas kőtöm volt, amelynek a felét még le is kellett törni, de így is 4,5-5 tonna tömeget nyom. Örömteli eseményen vagyunk túl, én úgy gondolom, hiszen egy 4 éves ötlet, vagy talán még attól is több valósulhatott meg, és került leleplezésre most június 4-én. Óriási élmény volt látni azt a több mint 150 fős tömeget, akik följöttek és megtiszteltek bennünket. Egyúttal szeretném megköszönni a 130 körüli létszámnak, vagy főnek az anyagi hozzájárulását, amivel segítették ennek az emlékkőnek az elkészülését. Színvonalas programmal, műsorral készültünk. Én úgy gondolom, hogy ez a rendezvény méltó a Magyar Kálváriához, méltó a magyarságtudathoz, és Sátoraljaújhely tragikus 100 évvel ezelőtt kialakított sorsához. Egy ipari kamera került felhelyezésre, amely gyakorlatilag rögzíti az itteni mozgásokat, és bízom benne, hogy 10-20-50 év múlva is ez az emlékkő itt látható és megtalálható. Abban is bízom, hogy egyszer eljön az az idő, ami a 90-es években már rendszeres volt, hogy a megemlékezés az itt városi szinten, a Kálvárián zajlott. Tudom, hogy sok idős embernek nehézkes a feljövetel, de szerintem mindenre van megoldás. Én úgy gondolom, hogy Sátoraljaújhelyen ilyen van a legszebb trianoni emlékmű együttes, és ha valahol van egy emlékezésnek helye, akkor a Sátoraljaújhely.
Legyőzte a fideszes Wagner Ákos Mirkóczki Ádám polgármestert Egerben. Wagner Ákos a Polgárok Házában rendezett értékelőjét azzal kezdte: Eger újra narancssárga, nem kicsit, hanem nagyon. Megköszönte az egriek támogatását, s amellett, hogy ő polgármester lett, erős a közgyűlési felhatalmazás, hívta fel a figyelmet. Dr. Pajtók Gábor országgyűlési képviselő, a választókerületi elnök arról beszélt: megújult, a korábbinál jóval kisebb szervezettel fogtak neki a munkának, de ez a csapat képes lesz a jövőben is megismételni ezeket az eredményeket. Úgy fogalmazott: Eger megérdemli, hogy a lehetőség szerint a legnagyobb támogatást ítélje meg a kormányzat. Külön felhívta a figyelmet arra, hogy az egyéni képviselőjelöltek közül csak egy nem nyert a városban. Mirkóczki Ádám a közösségi oldalán maga is elismerte a vereségét, és gratulált fideszes ellenfelének a győzelemhez, mint írta: a hátralévő hónapokban már semmiféle döntést nem fog meghozni, mivel ez nem lenne etikus. Ma Eger döntött, és ezen akaratot azzal tisztelem meg, ha semmilyen módon nem befolyásolom sem Eger költségvetését, sem egyéb városüzemeltetési struktúrákat, feladatokat, írta Mirkóczki Ádám. Magabiztos győzelemmel Horváth Richárd nyerte a 60-i polgármester választást. A 60-i Városvédő Egyesület jelöltjei megnyerték a körzeteket, így ők adják a többséget a képviselőtestületben. A megválasztott városvezetőt Fekete Gábor tudósítón kérdezte.
Polgármester úr, gratulálunk a Szent István Rádió nevében is. Azt hiszem, hogy elsőprő sikert aratott a 60-i Városvédő Egyesület. Mik az első gondolatai, vagy mik voltak az első gondolatai az eredményváron?
Hát a legelső az a köszönet és a hála természetesen, hiszen mindez, ami történik, az nem rólam szól. Tehát az, hogy megnyertük a választásokat, óriási dolog és hatalmas bizalmat jelent irányunkba. Ugyanakkor viszont ez a történet a 60-iakról szól, a 60-i emberekről szól, és arról szól, amelyet az elmúlt években elértünk közösen együtt. Lefektettük a város alapértékeit, olyan alapértékeket, amelyek meghatározzák a mindennapjainkat, meghatározzák a városvezetés döntéseit, és meghatározzák a prioritásokat. És ezen értékek mentén szeretnénk folytatni a munkát a jövőben is. Óriási összefogás valósult meg az elmúlt években itt 60-ban. Ennek az eredményei láthatók bárhol, amerre járkelt az ember a városban, hogy azt, hogy most ilyen eredményt értünk el, ez csak és kizárólag a 60-iaknak köszönhető, senki másnak.
Beszéljünk akkor az eredményekről, polgármester úr. Hogy alakul az új képviselőtestület összetétele?
Hát az új polgármester, az a régi polgármester, Horváth Richárdnak hívják, és 83%-os támogatással lettem újra polgármester. Ez önmagában még is egy óriási szám, ez egy hatalmas szám. De ha mellé teszem azt, hogy a rendszerváltás óta ilyen támogatottsággal még nem volt polgármester 60-ban, és arra sem volt példa, hogy egy polgármester megkezdheti a harmadik ciklusát, így egészen elképesztő az eredmény, egészen elképesztő. Ami pedig a képviselőtestületet illeti, 8 körzet van 60-ban, mind a 8 körzetet megnyerte a 60-i Városvédő Egyesület, mind a 8 körzetben a mi képviselőink kaptak bizalmat a szavazóktól, ez is leírhatatlan, tehát ez egy óriási dolog, és 11 tagú a testület, rajtunk kívül még lesz bent két fideszes képviselő és egy Mi Hazánkos képviselő, ők a töredék szavazatok alapján jutottak be a testületbe.
A Pont Mi Lokálpatrióta Egyesülete és a Fidesz-KDNP jelöltje a voksok 40,20%-át, 24.700 szavazatot szerzett, így októbertől Tóth Szántai József lesz Miskolc polgármestere. Az eredményváró ünnepségen a leendő polgármester arról beszélt, hogy nem létezik kétféle Miskolc, így együtt kell majd működniük mindenkivel.
Kemény 4 hónap van mögöttünk. Borzasztóan sokat dolgoztunk, de én ezt a 4 hónapot semmiért nem cserélném el. Nagyon fontos, hogy ezt a választást nem azért nyertük meg, mert az ellenfeleink gyengék voltak, hanem azért nyertük meg, mert újra erősek vagyunk. A munkában mindenkire szükségünk van, mert nincs két Miskolc, egy Miskolc van. A gyerekeink ugyanabba az óvodába és iskolába járnak. Ugyanazzal a busszal és villamossal megyünk reggel dolgozni, ezért ebben a munkában mindenkire szükségünk van, minden Miskolcira. Nincs két Miskolc, egy Miskolc van előtte.
Programjában Tóth Szántai József új aszfaltozási projektet, újbóli sheriffrendszert és a város tömegközlekedésében pedig bővülő járatszámokat ígért.
Csapatommal olyan programot állítottunk össze, amely azonnali megoldást jelent a tömegközlekedés, a közbiztonság és a köztisztaság problémájára, és amely elősegíti városunk fejlődését, Miskolc felzárkózását. Mert Miskolcnak Magyarország vezető nagyvárosai közt a helye. Rendezett belvárossal, tiszta utcákkal, biztonságos városrészekkel, kiszámítható tömegközlekedéssel, járható utakkal, munka és karrier lehetőségekkel, valamint kulturált szórakozási lehetőségekkel minden korosztály számára. Miskolcon azonnali változásra van szükség. Most. Azonnali beavatkozást igényel többek között a tömegközlekedés kaotikus helyzetének felszámolása. Járatsűrítéssel megszüntetjük a zsúfoltságot a buszokon és a villamosokon. Szakemberek és mesterséges intelligencia bevonásával csatlakozásokra épülő új menetrendet vezetünk be. Állandót és kiszámíthatót. Olyan menetrendet, ami találkozik a lakosság igényekkel. Azonnali változásra van szükség a közbiztonság területén is. Ezért visszaállítjuk a sheriffrendszert. A tömegközlekedési eszközökön, a frekventáltabb városrészekben, a bűnügyileg fertőzöttebb utcákban, parkokban és aluljárókban is sheriffek teljesítenek majd szolgálatot, hogy fiatalok és az idősek is biztonságban közlekedhessenek a városban. Megvalósítjuk Miskolc történetének legnagyobb újraaszfaltozási programját. Felszámoljuk az eddigi kátyúzási rendszert, a kritikus utakat újraaszfaltozzuk, az aknákat szintbe hozzuk. Elindítjuk a Salkaházi 2 programot. A jelenlegi juttatásokon felül a jogosultaknak egy átfogó egészségügyi szűrővizsgálatot is biztosítunk, amelyet ingyenesen vehetnek igénybe az idősek. A várostervezésbe bevonjuk a civileket, a fiatalokat és az idősebbeket is. Olyan Miskolcot szeretnénk, ahol mindenki jól érzi magát, és amelyben mindenki megtalálja a számítását. De ahhoz, hogy végre megtegyük az első lépést a fejlődés útján, teljes arculatváltásra van szükség. Elismerve az elmúlt évtizedek eredményeit, megőrizve annak emlékeit, létrehoztunk egy új brendet, amely modern, európai, és amely az itt élők számára érezhető hasznot hoz. Megalkottuk a Bükkvárosa projektet. Olyan zöld, környezetbarát, innovatív fejlesztéseket valósítunk meg, amelyeknek köszönhetően nem csak a városban élő komfortérzete javul majd, de a beruházások jelentős kihatással lesznek Miskolc idegenforgalmára, gazdaságára, mindennapi életére. Miskolcnak nincs több elvesztegetni való ideje. Van csapatom, vannak elképzeléseink, terveink és akaratunk, hogy végre fejlődjön Miskolc.
Fideszes győzelem Karcagon, új polgármester Szolnokon, nagyot nyertek a kormánypártok a Nagykunságban, olvasható a szoljon.hu-n. Vasárnap döntöttek a Jász-Nagykun Szolnok vármegyében élők, kire bízzák a polgármesteri feladatokat októbertől a következő 5 évben. A választás több járási székhelyen is változást hozott, de vannak olyan jászkunsági nagyvárosok is, ahol megőrizte pozícióját a jelenlegi városvezető. Karcagon a kormánypártok nyertek. Nagy arányú győzelmet aratott Karcagon Szepesi Tibor. A kormánypártok színeiben induló jelenlegi településvezető 4892 szavazatot gyűjtött be a június 9-i voksoláson. Ezzel a szavazatok 65,74%-át szerezte meg egyedüli kihívójával, a jobbikos Lukács László Györggyel szemben, aki 2550 szavazatot, 34,26%-ot kapott. Mezőtúron is a regnáló Fidesz-KDNP-s városvezető kapott felhatalmazást munkája folytatására. Szűcs Dániel a szavazatok abszolút többségét, 53,44%-át kapta. Kisújszálláson is a Fidesz-KDNP jelöltje nyert. Szűcs Tamás 2562 voksot kapott, amely a szavazatok közel 65%-át hozta számára. Szolnokon rendkívül szoros versenyt hozott a polgármesteri székért folytatott csata. Ezt végül Györfi Mihály, Tegyünk Szolnokért Egyesület, Jobbik, Momentum, DK, MSZP, Párbeszéd, Zöldek, Agóra Egyesület nyerte 39,90%-kal a várost 2006 óta folyamatosan vezető Szalai Ferenccel szemben, aki 38,68% szavazatot szerzett. A két aspiráns között kevesebb, mint 400 szavazat döntött. Györfi Mihályra 12.182-en, Szalai Ferencre 11.807-en voksoltak Szolnokon. Törökszent Miklóson Markot Imre, Otthonunk Szent Miklós Egyesület képviseletében folytatja polgármesteri munkáját. Regionális híreink végén az időjárásról. Kedden lassan szakadozik, csökken a felhőzet. Délután az északnyugati tájak kivételével már több órás napsütésre számíthatunk. A csapadékgócok idővel kelet felé helyeződnek, a nap második felében már inkább csak az északkeleti, keleti harmadban számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. Néhol felhőszakadás is lehet. Az északnyugati északi szél megélénkül, főként zivatarok környezetében megerősödik. A hőmérséklet kedden 22 és 28 fok között valószínű, de az északnyugati határszélen 20 fok körüli értékeket mérhetünk. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2024. június 10-én.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó napot kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Klész Beátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. A polgármesteri széket és közgyűlési többséget szerzett Egerben a Fidesz-KDNP. A napokban adták át a teljesen felújított borsodi településre, gömörszőlősre bevezető bekötőutat. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem munkatársai alkoholmentes, illetve alkoholmentesített borokkal kapcsolatos felkészítő workshopokat tartottak pénteken az Egri Sárvári Kálmán Technikum szakképzőiskola és kollégiumban. Ezek a mai adás témái, most mondom a részleteket. A napokban adták át a teljesen felújított borsodi településre, gömörszülősre vezető bekötő utat. A részletekről Ák Péter államtitkárt hallják.
Polgármester asszonnyal és képviselő úrral beszélgettünk a falu sorsáról, és tudjuk azt, hogy jó pár évtizeddel korábban még azért voltak kérdőjelek a falu jövőjét érintően. Azt széleskörű összefogás alakult ki, amelynek révén ma a település egy élhető és szerethető otthon, és ezt a kisugárzást adja mind az itt lakóknak, mind pedig az ideérkezőknek. Ezen az úton fogunk tovább haladni, hogy a jövőben is a kis településeket fejlesszük, hiszen ez egy olyan kincse Magyarországnak, hazánk bármely pontján, amelyre azt gondolom, hogy erőforrásként kell tekinteni. Ebben a munkában fontos, hogy mindenki kivegye a részét, és ezt tette az Építési és Közlekedési Minisztérium akkor, amikor a Magyar Közúton keresztül beszállt a településnek a fejlesztésébe az útfelújítási program által. Több mint 288 millió forintból tudott itt 2,3 kilométer hosszan megvalósulni fejlesztés, amely azt gondolom, hogy egyértelműen magáért beszél, a sikere minden itt élő számára megtapasztalható, és egy teljesen új, magasabb színvonalú életminőséget jelent. És abban bízunk, hogy a folytatás az valóban adott lesz.
Most pedig Rizs Gábort, a térségországgyűlési képviselőjét hallják.
Gömörszőlős egy olyan égköve ennek a választókerületnek, amely okkal s méltán hívja fel magára a figyelmet, és vívja ki mindazok elismerését, akik megfordultak erre. Különleges égkő, hiszen itt a Bükki és Hagteleki Nemzeti Park között Ózdi térség képviselőjeként számomra mindaz, ami természeti érték, kulturális örökség, legyen az épített, élő vagy tárgyi, az különösen fontos. Most gömörszőlős ennek egyfajta kivonata, és aki ide eljön, az pedig azzal az érzéssel megy haza, hogy most el kell menjek, de nem sokára visszajövök. Mert itt szeretettel várják az embert, itt különlegességeket tapasztal meg, itt olyan csend és béke van az emberek lelkében, ami szeretettel ötvözve jövőképet is adnak nekünk. Hiszen ahová út vezet, ott emberek találkoznak, és ha emberek találkoznak, gondolatok születnek, és a gondolatok születnek, abból előbb-utóbb eredmények is.
Polgármesteri széket és közgyűlési többséget szerzett Egerben a Fidesz-KDNP. Pajtó Gábor választókerületi elnök a közös eredményváron mondott köszönetet azoknak, akik részt vettek a közös munkában.
Köszönjük az egriek bizalmát. Magam is azt ígérem, mint VK elnök, és annyit mondtam, hogy ők fognak dolgozni, én csak a szememet, hogy úgy mondjam, a figyelő szememet tartom rajtuk, és ha megkeresnek, hogy mi a véleményem, akkor el fogom mondani. Ők fognak dolgozni, én csak segítek nekik. Segítek azért, hogy abban a világban, amiben most élünk, abban a kormányzat a lehető legtöbb forrást biztosítsa Eger számára, hiszen Eger meg fogja érdemelni ezt. Az egriek megérdemlik, ez az 1000 éves város megérdemli. Megérdemli a képviselők a bizalmukat is, mert azt gondolom, hogy ők minden egrit fognak szolgálni, nem csak akik rájuk szavaztak. Köszönöm mindenkinek, aki segített ennek a választásnak a lebonyolításában, legyen az, akik ott a szavazókörökben helyt álltak, legyenek azok, akik a mozgósításban álltak helyt, vagy a kreatív ötleteikkel, vagy a munkatársaimnak, akik hallatlan komoly munkát végeztek, és természetesen a képviselőjelölteknek és a családjuknak, illetve a segítőjüknek is nagy-nagy köszönet.
Wagner Ákos polgármester kampányában békét és fejlődést ígért Egernek. Mint fogalmazotta, az eredmények ismeretében erre minden lehetőség megvan.
Eger újra narancssárga. Nem kicsit, hanem nagyon. Azt gondolom, hogy az elmúlt hetek, hónapokban igen kemény munkát végeztünk a képviselőjelöltekkel. Megmutattuk magunkat, megmutattuk azt, hogy mit szeretnénk csinálni a városban, és úgy tűnik, hogy az egriek többsége azt választotta, hogy mi irányítsuk a várost, és nem csak a polgármesteri szék, hanem a erős közgyűlési felhatalmazásunk is van. Szeretném megköszönni a képviselő úrnak, hogy ezt a csapatot elkezdte menedzselni, mert az elején mindenki még témlából, de aztán úgy gondolom, hogy beleszoktunk a feladatba, egyre jobban és nagyobb szívvel csináltuk is, és egyre jobban éreztük el azt az egriektől, hogy igen, szükség van a változásra, és az egrieknek igénylik azt, hogy megújítsuk a várost, fejlődési pályára állítsuk a következő időszakban.
Akolmentes, illetve akolmentesített borokkal kapcsolatos felkészítő workshopot tartottak pénteken az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem munkatársai az Egri Sárvári Kálmán Technikum Szakképzőiskolai és Kollégiumban. A Vinovét projekt fő célja az akolmentes és akolmentesített borokkal kapcsolatos ismeretek terjesztése a szakiskolák tanulói körében, a tanulók és képzők, valamint az ágazati szereplők közötti jó gyakorlatok cseréjének elősegítése és az akolmentes borok előállításához és forgalmazásához kapcsolódó szabályozások és piaci lehetőségek megismertetése. Az új technológiai bor gyakorlati alkalmazásáról Evans Viktória szomelié magyar bajnokot, nemzetközi borakadémikust kérdeztük.
Bevallom őszintén, úgy jöttem erre a rendezvényre, hogy sem alkoholmentes borral, sem alkoholmentesített borral én még nem találkoztam, ugye sörből ismerjük évek óta, hát más kérdés, hogy egy igazi söriből azt mondjuk megisze. Te vagy ennek Magyarországon a bevezetője, vagy egyáltalán tényleg aki a legkomolyabban foglalkozik vele, és nem is olyan régóta, egészen pontosan egy éve. Egyáltalán hogyan kerül egy szomeli életében egy alkoholmentes bor?
Hát igen, ugye alapvetően ez igaz, hogy Magyarországon a legrészletesebben és a legérdeklődőbben mindenféleképpen én állok ehhez az alkoholmentesített boros témához. Alapvetően tavaly március óta vannak bent a magyar piacon alkoholmentesített borok, amiket mi forgalmazunk. Előtte is volt néhány borkereskedő, akinek volt egy-egy terméke, de igazából csak azért voltak, hogy legyenek, tehát hogy egy piaci potenciált vagy értelmet nem kifejezetten láttak ebben a termékcsoportban. Ugye, amit mindenki ismer, úgymond alkoholmentes termék, ami nem sör, az ugye az alkoholmentes pezsgő. Ezt már régóta látjuk a polcokon, de
nem a kölyök pezsgő, hanem
nem
a felnőtt pezsgő,
hanem a felnőtt változata. Az más kérdés, hogy ez mennyire tetszik a fogyasztóknak, vagy mennyire nem, erről nem szeretnék véleményt formálni, de az a lényeg, hogy ennél azért a világ többi része már sokkal előrébb jár nálunk, és emiatt is van az, hogy alapvetően ugye nem magyar alkoholmentesített borokkal és pezsgőkkel foglalkozom, hanem ugye külföldiekkel, ugye importálunk Dél-Afrikától elkezdve Franciaországon át különböző országokból. Az, hogy ez miért fontos, vagy hogy miért van ennek relevanciája, ugye Magyarországon zéró tolerancia van, ezt tudjuk, ez nem fog elmúlni, illetve ugye nagyon-nagyon sok ember érintett a szénhidrát anyagcsere zavarokban, most ez legyen ez a diabétesz, vagy a megelőző fázis, vagy mint a prediabétesz, vagy az inzulin rezisztencia, és az a helyzet, hogy ez így körülbelül egy 1,5 millió főt teszt ki a felnőtt lakosságból, akiknek a legnagyobb része gyógyszert szed, és ezek mellett a gyógyszerek mellett nem az, hogy nem ajánlott inni, mint hogy azt mondják, hogy az allergia gyógyszerre nem érdemes inni, vagy az antibiotikumra, hanem szigorúan tilos. Így van egy nagy piaci réteg, akik egyáltalán nem fogyasztanak alkoholt, mert nem fogyaszthatnak, és ezt mondjuk be is tartják, viszont cserébe cukrot sem fogyaszthatnak, tehát az ő számukra mondjuk az üdítőpiacnak a termékei azok sem megfelelőek. És mivel én is érintett vagyok a szénhidrát anyagcsere zavarokban, ezért igazából minden szentnek maga felé hajlik a keze, tehát hogy én vagyok ez a szomelié magyar bajnok, aki nagyon támogatom a mértékletes alkohol és borfogyasztást, de volt egy olyan időszak az életemben, közel egy év, amikor nekem is ugyanezt a gyógyszert kellett szednem, és egyáltalán nem ihattam alkoholt, és a víz az marha unalmassá válik, tehát hogy egy pohár vízért nem öltözöl fel szerda este csinosan, és mész be a belvárosba találkozni a barátnőkkel, és akkor kezdtem el ezzel mélyebben foglalkozni, és gyakorlatilag én ugye egy borkereskedésnek vagyok a stratégiai igazgatója, tehát ott a cégen belül azért teljes szabad kezem van az alkoholos és az alkoholmentesített portfólióra, és akkor én voltam az, aki azt propagáltam, hogy hozzunk be ilyen termékeket, és nézzük meg, hogy mi a piaci potenciál benne. Másfél évvel ezelőtt gyakorlatilag az egész magyar borász ágazat, és a szomeréknek a többsége is azt mondta, hogy ez hülyeség, tehát hogy ennek nincs értelme. Ezek az emberek most így egy-másfél évvel később nap mint nap emelik rám a telefont, hogy az éttermeik számára, a hoteleik számára szükség van ilyen termékekre, illetve hogy egyébként több borászat is már jelezte, hogy belépne az alkoholmentesített boroknak a készítésébe. Én ugye alkoholmentes borokkal nem foglalkozok, mert ugye az úgy gyakorlatilag a szőlőlével egyeznek meg, hogyha az alkoholos erjedési folyamat nem megy végbe, csak ugye alkoholmentesítettekkel, ahol a szőlőfajta felismerhető, lehetőség szerint minimális a cukortartalmú, és sokféle élethelyzetben fogyaszthatóak.
Kora esti hírmondó.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus. Jézus a Szentlélek erejével tanított és gyógyította a betegeket, és éppen a lélek tette őt istenien szabaddá, azaz képessé arra, hogy mérték és feltétel nélkül szeressen és szolgáljon. Írt a Ferenc pápa a közösségi médiában. A békéhez sokkal több bátorság kell, mint a háborúhoz, mondta Ferenc pápa vasárnap délben. Június 9-én a Szent Atya a Szent Péter téren egybegyűlt hívekkel és zarándokokkal imádkozta el az Úr angyala Mária imát az apostoli palota ablakából. A vasárnapi evangélium alapján Jézus szabadságáról elmélkedett. Ahogy a Jézus szabad volt a vagyon, a hírnév, az élvezetek és az elismerés hajszolásától, úgy kell a Jézus követőknek is szabadnak lenniük és ingyenesen szolgálniuk másokat, fogalmazott Ferenc pápa. Kifejtette. A mai liturgia evangéliuma arról szól, hogy Jézus miután megkezdte nyilvános szolgálatát, kettős reakcióval szembesül. A rokonaival, akik aggódtak és attól tartottak, hogy kissé elment az esze, és a vallási vezetőkével, akik azzal vádolták, hogy cselekvésében a gonosz lélek irányítja. A valóságban Jézus a Szentlélek erejével tanított és gyógyította a betegeket, s éppen a lélek tette őt istenien szabaddá, vagyis képessé arra, hogy mérték és feltétel nélkül szeressen és szolgáljon, hangsúlyozta Ferenc pápa vasárnap délben. Ferenc pápa július 7-én vasárnap az olaszországi katolikusok szociális hetének végén ellátogat Triestbe. A programjai között van egy találkozó a kongresszusi központban, majd a migránsokkal, az ökumenikus képviselőkkel és a fogyatékkal élőkkel találkozik, végül pedig szentmisét mutat be az olasz egység terén. Az olaszországi katolikusok szociális hetét az olasz püspöki konferencia rendezi minden évben, amelynek célja, hogy elmélyítse és újraindítsa a keresztény társadalmi tanítás üzenetét, és irányt mutasson a hívők tevékenységének a munkavilágában. A teremtett világ csodálatos, ne hagyjuk elpusztulni. Ha egy nagy hatalom más népek ellen fordul, annak háború és szenvedés a vége, fogalmazott szombaton Badacsony Tördemicen a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára. Soltész Miklós a Loyolai Szent Ignác kápolna megújulása alkalmából tartott beszédében hangsúlyozta. Napjainkban annak lehetünk tanúi, hogy miként fordul szembe az ember a teremtett világgal, amely olyan szépségeket foglal magában, mint a Badacsonyi táj, vagy az ennek otthont adó Balaton felvidék. Udvardi György veszprémi érsek a beszédében azt emelte ki, hogy minden épület egy kultúrához kötődik, a kultúra pedig megtartó erő, amely segíti az embert embernek maradni. A Loyolai Szent Ignác kápolna külseje 28 millió forintos kormányzati támogatásból újult meg. Az Egri Főegyház megye és az Országos Katolikus Gyűjteményi Központ közösen szervezett konferenciát Oktatás és népművelés az újkori Egri Főegyház megyében címmel. Köszöntőjében Ternyák Csaba egri érsek úgy fogalmazott: hálás az egyház a szakembereknek, mert hitelesen képet adnak a kereszténység kultúra, tudomány területén betöltött szerepéről. Az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem szerepét hangsúlyozva a főpásztor elmondta, 250 esztendővel ezelőtt azért épített Eszterházi püspök univerzitást, hogy az országrész szellemi kulturális központja legyen. Ezt a szerepet ma is betölti, és az intézmény jelentősége tovább nőtt azzal, hogy 2016 óta egyetemként működik, s 2021-ben visszakerült a főegyházmegyéhez. Az egyetem fontos küldetése most, hogy egy új keresztény értékrendű pedagógus generáció nőjön fel. Az Egri főegyházmegye az iskola fenntartásban is nagy szerepet vállal, tette hozzá. Az érsek méltatta a főegyházmegyei levéltár és főegyházmegyei könyvtár szakmai kultúra közvetítő szerepét. Emlékeztetett. A levéltárból a kassai vértanúk anyagaival került elő Csepelényi György pálos vértanú aktája, akinek nemrég újraindították boldog-e avatási eljárását. Varga Lajos váci segédpüspök, az Országos Katolikus Gyűjteményi Központ igazgatója megnyitó beszédében a konferencia témáinak sokszínűségét emelte ki. A rendezvényen szó volt a piarista szerzetesrend debreceni tokai tevékenységéről, az Egri főegyházmegyei könyvtárban található vizsgakönyvekről, falusi kisiskolásokról, az érseki tanítóképzőről, az Egri Érseki Jogakadémiáról és az iskolán kívüli népművelésről. Felújították a dormándi temetőben álló nagy keresztet, melyet Varga Pál esperes szentelt meg. 192 éve állított, és most 5 millió forint pályázati pénzből felújított nagy kereszt megszentelésén jelen volt Rajna Kálmán, a település polgármestere, és Pajtók Gábor a térség országgyűlési képviselője is. A kereszt felújításáról Rajna Kálmánt, Dormánd polgármesterét hallják.
Nagyon indokolt volt, mert nagyon veszélyesé vált az előző kereszt. Annyira hullott a kereszt felső része, hogy hiába javítottuk többször is, de nagyon darabok is estek le belőle, és hát veszélyeztette a temetőbe látogatókat, és úgy gondoltuk, hogy mindenképp keresünk rá egy lehetőséget, hogy ezt teljes egészében felújítsuk, megújítsuk, és mint egy látható is egy vadonatúj kereszt ékesíti a temetőt.
Mi van a lepel alatt? Ezt tudom, hogy titok, de talán amire az adásba kerül vasárnap, már leleplezték a keresztet.
Hát gyakorlatilag nagy titok nincs alatta, ugye a posztamensnek a része is, ami ugye föl van csiszolva, mert a posztamens ugye az régi maradt, tulajdonképpen átújították, felújították az építők, és csak hát nyilván beburkoltuk, hogy azért mégis legyen egy olyan ünnepi jellege ennek a dolognak, hogy mégis egy új kereszt áldás történik, és akkor adjuk meg ennek a módját.
Egy-egy ilyen keresztnek, vagy konkrétan ennek milyen szerepe van a temető életében?
Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos szerepe van, hiszen nem csak ünnepek alkalmából, húsvét, vagy karácsony, vagy a feltámadás időszakában, vagy bármikor jönnek ide az emberek, hanem azért mindig ide jönnek, látom az embereket, helyeznek el rajta kisebb-nagyobb tárgyakat, kis kereszteket, találtunk rajta olvasót. Tehát érdekes dolog ez, hogy azért bizonyos mértékig ennek tárgyi és szellemi értéke van itt ebben a temetőben.
Nem csak a nagy kereszt újult meg, hanem kisebbek is. Kiké?
Igen, hát itt a kereszt mellett található még Dormánd alapító családjainak a régi emlékei, és ez négy olyan kereszt, ami igen régi állapotban volt, és az építők ezt nagyon rendbe hozták, felcsiszolták, megtakarították, és egy teljesen új lábazatra helyezték, ezáltal is még méltóbb helyet kaptak ezek a régen elhunyt személyek, akik előtt a község így módon is tisztelek.
Papszentelés lesz az Egri Bazilikában. Ternyák Csaba érsek június 22-én szombaton délelőtt 10 órakor Adolfo Enrique Parra Molina, Gyarmati Valentin, Kubik Zsolt, Lestál Balázs, Muhari Máté, Novák Lajos és Szedmák Zoltán diákónusokat áldozó pappá szenteli. A Szentmisét a Szent István Rádió élőben közvetíti. A papszentelés előtt álló diákónusok minden esztendőben ellátogatnak Miskolcra, az egyházmegye legnagyobb városába, hogy ott közös szentmise keretében együtt imádkozzanak a hívekkel a szentelésüket megelőző napokban. Így történt ez idén is. A szentmisét követően a 7 diákónus beszámolója tanúságtétel erejével hatott. Bemutatkozásuk a kor társadalmi metszete is volt egyben. Van közöttük roma származású, van, aki egyetem után jött a szemináriumba, van, aki az általános iskolával együtt vált katolikussá, van, aki Kolumbiából jött, van, aki Németországból tért haza. Miskolcon 11 plébánia található. Ezért nagy valószínűséggel a közeli években közülük többen is megfordulnak káplánként a városban. a mindszenti templomban rendezett bemutatkozásukat még bensőségesebbé tette, hogy köztük volt az a diákónus is, aki ahhoz az egyházközséghez tartozik, és alig 2 hét múlva mutatja be első szentmiséjét a mindszenti templomban. Az országos roma zarándoklat Mátraverebély Szentkúton július 6-án 9 órakor kezdődik, amelyet Székely János püspök atya, a Roma Pasztorációs Bizottság elnöke vezet. A zarándoklat főcelebránsa és szónoka Ternyák Csaba egriesek lesz. A nyári roma zarándoklatot 2003 óta megrendezik, 6-800 fő részvételével, állandó helyszíne Szentkút lett. Az ország mintegy 30 településéről érkeznek hívek. Az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat július 18-a és 21-e között lesz, amely már 42 éves múltra tekint vissza. A nyitó szentmiséjét idén Ternyák Csaba érsek mutatja be. Az ország legnagyobb katolikus ifjúsági találkozóján a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Az előzetes regisztráció június 20-áig tart. A tavalyi Máriás évük után Szent József lesz a középpontban idén. A motto: József az igaz ember. Több mint 60 szenteket ábrázoló liturgikus szobor látható az egrieseki palota turisztikai látogatóközpont legújabb Fába vésett szentek című kiállításán. Demeter József szobrász fafaragó vésője alatt készült szűzanya ábrázolások, Árpádházi szentek, a keresztúti stáció, a 12 apostol és megannyi szent szobra látható a palota termeiben. A művész az elmúlt 25 év munkáiből válogatott. Ilyen távlatból is van olyan alkotás, ami szívéhez legközelebb áll, ez pedig a Csíksomlyói Mária. Demeter József szobrász fafaragó alkotásai a Mátra Szent Imrei templomban is láthatók, és az ország, valamint Európa számos helyén. Dobák Gábor Mátra Szent Imrei plébániai kormányzó megnyitójában Szent II. János Pál pápa szavait idézve úgy fogalmazott: az igazi művészet kalauz elvezet mindannyiunkat Istenhez. A kiállítás augusztus végéig látható. A Dicsőítő Sziget Keresztény Könnyűzenei Fesztivált a Budapesthez közeli Sziget Monostoron június 23-án 3. alkalommal rendezik meg. Idén 8 előadó koncertjével, mintegy 24 további formáció közreműködésével, zenész szentmisével és istentisztelettel, pódiumbeszélgetéssel várják az érdeklődőket az utolsó tanítási hét vasárnapján reggel 9 órától. Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményeit megtalálják az interneten az eger.egyházmegye.hu, valamint a szentistvánradio.hu oldalon. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Bércesi András, Kriston Tamás és Sinkovics Andrea. A szerkesztőt, Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Viszont hallásra!
Önök a Koresti Hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
Over mine, yes, I'm my father's son, and I'm inclined to do as my father's done.
Sportja. Nyugdíjba vonult Szentes Lázár ezért távozott a Várda Labdarúgó Akadémia szakmai igazgatói posztjáról. Megkezdődött az átigazolási szezon a labdarúgóknál. A talpa nyerte a labdarúgó Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei kupa döntőjét. Befejeződött a szezon a nyíregyházi Aqua Ese három vízilabda csapata számára. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Nyugdíjba vonult Szentes Lázár ezért távozott a Várda Labdarúgó Akadémia szakmai igazgatói posztjáról. A Kisvárdai Klub honlapja felidézi, hogy a korábban edzőként is tevékenykedett Szentes 2019. decemberétől látta el a szakmai igazgatói posztot, és elévülhetetlen érdemei vannak abban, hogy az akadémia csapatai valamennyi korosztályban a kiemelt bajnokságban szerepelnek. Többen bekerültek a korosztályos válogatottakba, illetve bemutatkoztak a felnőtt NB1-ben. A Labdarúgó Akadémia új szakmai igazgatója Subka Attila lesz, aki a 2020-21-es idényben a klub felnőtt csapatának vezetőedzője volt. Megkezdődött az átigazolási szezon a labdarúgóknál. Arról, hogy milyen igazolásokat tervez a nyári szezonban a DVSC labdarúgó csapata, Gulácsi Bencét, a DVSC vezető játékos megfigyelőjét hallják.
A sportigazgató Kovakim Ján, a vezetőedző Szegyán Blagojevic, és jó magam leültünk a szezon végeztével, megbeszéltük azt, hogy melyik posztokon várható erősítés, illetve hol érdemes erősíteni. Szaknyelven szóval kijelöltük a hiány posztokat, és akkor az általunk megfigyelt játékosok közül már egy szűrést végeztünk a posztokra vonatkozóan, és működik a régió scout rendszerünk, működnek az ügynöki ajánlások, amikről korábban beszéltem, és a vezető edző elé már csak egy olyan minimális mennyiségű játékos kerül, a vezető edző, illetve a szakmai stáb elé, ezt így komplexen kell érteni, akik már a jócskán megszűrt mennyiségből tudnak válogatni. Azon speciális helyzet van, hogy egy átlag csapathoz képest most viszonylag kevés a lejáró szerződésű játékos a csapaton belül. Alapvetően ez az átigazolási szezon inkább arról fog szólni, hogy nekünk fel kell készülnünk arra, hogy amennyiben távoznak a csapatból játékosok, kivásárolják őket, a klub értékesíteni tudja őket, akkor az ő pótlásukra kell megfelelő alternatívákat nyújtani. Vannak érdeklődések több játékos iránt, erről ha lehet nem mondanék neveket, de nagyjából a védelemben is, középpályán is, támadósorban is vannak olyan játékosok, akik iránt mutatkozik érdeklődés jelenleg. Ha visszatekintünk egy év távlatába, hogy a múlt nyáron alapvetően értékesített a klub játékosokat, magyar szinten viszonylag jó összeg fejében, a téli átigazolás során inkább mi fizettünk transferdíjat játékosokért. Én azt gondolom, hogy valószínűbb az, hogy ezen a nyáron több lesz az olyan játékos, akit értékesítünk, mint akiket veszünk. De természetesen, ha értékesítésből származó bevétel fog realizálódni, akkor fogunk tudni játékosokért transferdíjat is fizetni. Tehát nem csak és kizárólag ingyen játékosok fognak érkezni. Inkább valószínűbb az, hogy kevés játékos mozgás lesz. Van olyan NB1-es klub jelenleg, ahol sokkal nagyobb átalakítások zajlanak, új főszponzor, illetve tulajdonos bevonása mellett. Én azt gondolom, hogy mi viszonylag kevés játékos mozgással tervezünk, de természetesen azok a játékosok, akik esetleg távoznának, azoknak a minőségi pótlása az napirenden lesz. Egy dologgal még ki kell egészíteni a klub körüli dolgokat. Az NB3-as csapatunk az elmúlt két szezonban az NB3 élmezőnyéhez tartozott, mindkét szezonban egyedik helyen végzett, és több olyan 17-18-19 éves gyerek van a csapatban, akik iránt magasabb osztályból, leginkább NB2-ből vannak érdeklődések. Ezek a játékosok profi szerződéssel rendelkeznek a klubnál, viszont azt a klub maximálisan támogatja, hogy 30-40-50 NB3-as mérkőzéssel a hátuk mögött próbálják meg kipróbálni magukat NB2-ben. Továbbra is számolunk ezekkel a játékosokkal. A jövő DVSC-nek egyfajta gerincét jelenthetik majd a jövőben, de azt viszont látni kell, hogy az NB3-at valamennyire kinőtték ezek a játékosok. A fejlődésük szempontjából az NB2 lehet a következő lépcsőfok. Jelenleg is egyeztetések zajlanak több NB2-es csapattal, hogy mely játékos érdekes számukra. Nálunk a klub stratégia része, hogy olyan játékosoknak adunk bizalmat, akikben azt látjuk, hogy a jövőben még jobbak tudnak lenni, és akár értékesíteni tudjuk őket a piacon, és továbbra sem az a célunk, hogy csak az MLS-nek feleljünk meg, hanem a saját stratégiánkat is szeretnénk követni. Azoknál a kluboknál, ahol nincsen olyan jellegű nagy szponzor, ott valamennyire a piaci alapú bevételeket kell maximalizálni. Mi nekünk ez az egyik útunk, hogy transferképes játékosokat próbáljunk kinevelni, azáltal, hogy lehetőséget adunk nekik, bizalmat szavazunk nekik. Láttuk mindegyik játékosnál, ahogy egyre több és több lehetőséget kaptak, úgy jött meg az önbizalmuk, és úgy javult napról napra, hétről hétre a teljesítményük is. Ez lehet a klub hosszú távú célja.
A Talpa nyerte a labdarúgó Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei kupa döntőjét. Gál Richárdot, a Talpa csapatkapitányát hallják.
Tudtuk, hogy egy erős ellenfél lesz a döntőbe, ezért tudtuk, hogy nehéz lesz megszerezni az első gólt. Ez így is volt, középen folyt a labda, voltak az első félidőben is lehetőségeink, sajnos nem sikerült berúgni a helyzeteket. Aztán éreztük a másik félidő végére már, addig fogunk menni, hogy egyszer ez össze fog jönni, úgyhogy hál' Istennek ez sikerült is.
Most pedig Matévi Csabát, az ellenfél Újfehértó FC elnökét hallják.
Elsősorban gratulálni szeretnék a csapatomat, mert amit tudtak, megtettek a pályán. Sajnos 4 sérültet is le kellett cserélni, mert meghúzódtak, de ennek ellenére úgy értem meccsben voltunk, csak gratulálni tudok Tarpának, mert egy igen jó csapattal játszottunk, aki mindenki ugye nem azért vezeti a bajnokságot, hogy ilyen, meg heti 5-6-at edzenek, így csak gratulálni tudok Tarpának. És büszke vagyok a fiúkra, hogy ennyi sérült el, idáig eljutottunk, menjünk tovább, csináljuk a dolgunkat, és remélem még sok ilyen sikerben lesz részünk. Próbálunk fejlődni, fejleszteni még, de attól függetlenül mindig egy top csapatok voltunk azért, mióta én 10 éve itt vagyok, azért mindig az élbajban vagyunk. Építkezünk tovább, csináljuk tovább a munkánkat, és szeretnénk helytállni a megye egybe.
Végül Kvaka Árpádot, az MLS Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei igazgatóját hallják.
Közel 1000 néző volt kint, ragyogó idő volt, nagyon szép körülmény, kifogástalan gyerek, ezúttal is köszönjük szépen a Kisvárdának, hogy ismét a megyének a rendelkezésre bocsátotta, és a vármegyei kupadöntőre már 4. alkalommal ezt a remek Várkerti stadiont, és szerintem maga a mérkőzés is egy igazi reklámja volt, jó reklámja volt a megyei futballnak, rengeteg helyzet. Tehát a 86. percig ugye úgy nézett ki, hogy nincs gól, de hát ha valaki látta ezt a mérkőzést, akkor azon se lepődött volna meg, hogyha 4-4 vagy 5-5 a mérkőzés állása 86. percig. Úgyhogy szerintem kiváló mérkőzés volt, nyílcsisakos támadójátékot játszott mindkét csapat, rengeteg helyzettel, úgyhogy remek találkozó volt. Ez a 8. alkalom, 4 alkalommal volt Nyíregyházán a Város Stadionban, most itt van 4. alkalommal, és nyugodtan mondhatom az évről évre, hogy remek színvonalú találkozót hoz. Mindig mind a két fél nagyon várja. Ugye a legtöbb játékosnak, legtöbb amatőr játékosnak, akár ugye az egykori Nyíregyházi Város Stadionban, vagy itt most a Várkerti Stadionban pályára lépni, az az élete addigi legszebb élménye, és lehet, hogy a pályafutása legnagyobb élménye is lesz. Úgyhogy mindenki várja, örömmel jönnek, itt látjuk azért igen nagy a teher itt a szezon vége fele, ugye nálunk azért a megyei első osztály bajnokságban, igen szoros a küzdelem, mindkét csapat szerintem már azért várja a végét, két forduló van hátra, de mégis összedrótozzák magukat, eljönnek hétköznap, és játszanak egy fantasztikus meccset. Úgyhogy nyugodtan mondhatom, hogy amikor belevágtunk, nem gondoltuk volna, hogy ilyen jó lesz ennek a fogadtatása, de én azt veszem észre, hogy nagyon pozitív ennek az egésznek a fogadtatása.
Befejeződött a szezon a nyíregyházi Aquaese 3 vízilabda csapata számára. Hatvani Péter edzőt hallják.
Kijelenthetjük, hogy a gyermekcsapatunk Édesold kollégámmal nagyszerű munkát végzett egész szezon során. Nagyszerű mérkőzéseket játszottak, és most a végén az utolsó fordulóba a Sopron ellen játszották a szezon egyik legjobb meccsét, és biztató jelekkel várjuk a következő szezont. A gyermekcsapat a B csoportnak az 5. helyen végzett, ami nagy előrelépés, hiszen az előző szezonban a D csoportban voltunk, tehát ugrottunk föl 2 csoportot, és nagyon büszkék is vagyunk a srácokra. A serdülő csapattal lehetett volna jobb is a szezon, azonban volt pár olyan dolog, ami nem úgy sikerült, ahogy kellett volna. Így a tabellán a 4. helyen voltunk, illetve szeretnénk majd a következő szezonban ezt kijavítani, ezt a csorbát. Azonban nem lesz könnyű dolgunk, hiszen a mostani 2007-esek korosztályt fognak ugrani, így a 2008-asokon lesz majd a főszerep. Az ifjúsági csapatban létszámhiánnyal küzdöttünk egész év során. A feljátszó, serdülő játékosok alkotta együttes. A várakozásoknak megfelelően teljesített. Ők is a B csoportban, viszont a 6. helyen végeztünk, ami szintén előrelépés számukra is, hiszen ugyanúgy 2 csoportot ugrottak fölfele, azonban szerintem még lehetett volna jobb is, viszont így sem vagyunk elégedetlenek, tehát azért örülünk ennek a szereplésnek is. A létszámunk igazából még a régi időkből jött, tehát még amikor Sóston edzettünk kint, amióta a városi úszodában vagyunk, egyre többen vagyunk a kicsiknél, viszont a 2005-ösök, akik most öregedtek ki, igazából még a régi sóstói időszakokból jöttek, és ez miatt volt a nagyobb létszámhiány, viszont ahogy építkezünk fölfele, úgy látszik, hogy azért ez az ifi csapat is majd egyre jobb lesz az idők múlásával. A serdülő játékosok minden hétvégén 2 mérkőzést játszottak, ami nagy erőpróba volt, és ezáltal fejlődtek is egész szépen. A 2006-osok belerázódtak a mostani szezonban az ifi bajnokság légkörébe, és a következő évben a 2006 és 2007-es születésű játékosok már együtt fognak játszani egy mérkőzést, ami alapján bizakodóak vagyunk annak tekintetében, hogy minél jobb eredményt érjünk el majd a következő szezonban az ifi bajnokságban.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Got to walk out of here
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6,